Kegyelmékes és békessé Istentől, ami atyától, az Egyetlen fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 361-es dicséretünkkel kezdjük meg mai Isten tiszteletünket. A utolsó előtti egyhelyesztőnek, az utolsó előtti hatalmas Isten tiszteletét. Így kezdődik az mindenkünk. Tégy fogjunk, de Uram, akkor szabad leszek. Készes megvallanom önmagam, nyilvánulat úgy leszek. A 361-es dicséretet mindenkéig végig mind a négy versetet. Yeah. százalékos vannak a romai levelének a rajzai fejezetéből hallgassuk meg Istentől az első látható. Nincsen azért én már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megtakarított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnét károsztatta a bűnt a testben. Hogy a törvények igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akikben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ki bennetek van, jól lehet a test folyt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De annak a lelke, aki bennetek, aki feltámasztotta Jézus a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézus a halálból, megeleveníti a ti alamú testeiteket, és az őben ő tizedetek kapuló lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósak a testnek, hogy testvelünk éljünk. Mert ha testvelünk éltek, meghaltok, de ha a testvelekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezénel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptak a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek kívánságot tesz, ami lelkünkkel egyik, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sokáról várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul, szabadságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben pohánskodik és még mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélekzengéjének birtokosai, mi magunk is pohánskodunk magunkban, vállalunk a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartottunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért reménylése? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes küldéssel várjuk. Hasonlatos hírben pedig, a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esetetük mi életünk kimosadatlan kovácsolásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esemegyik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő kiválasztásának hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sokat gyakori között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat fel is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk kicsoda eljönünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem az mindenünket odaadta, ki módon ne ajándékozna vele együtt mindenki nekünk. Kicsoda vállalja az Isten választottait, Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki károsztat. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki el is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedelmi kísérletünk. Kit az a tapasztál minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, hogy szorongol szabás, vagy üldögyös, vagy éjség, vagy mesterség, vagy mesterelem, vagy kegyverje. Amit meg van írva, hogy te életre gyilkoltatunk minden napon, hozzá tekintenek így vágójókat. De mindezekben szeretnék diadalmaskodni, azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmességet, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakadta minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon, ami Úrunk Jézus Krisztusban. Isten áldjon meg az ő igéjét, ami szívünkben. Most imádszál a később a 415. dicséretünk első vers, akár mindenkeit fennállva, hol eső Úr Jézus egyre.
Ezt énekeljük
végig 360 éneknek így kezdődik. Te vagy napvilágom, te vagy énekem, téged várnak Jézus, 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 mind a három verekatát énekeljük a végezet és a kérdődés.
Könyvének 61. részéből a 10. és 11. verszakot fogom olvasni. Így szól ez, Ézsaiás könyvének 61. részéből a 10. és 11. verszak. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja a veteményeit, aként sarjasztja ki az Úristen az igazságot, s a dicsőséget minden nép előtt. Nagyon érdekes módon kapcsolódik össze Ézsaiás könyvének ez a gondolata Pál apostolnak a római gyülekezethez írott gondolataival. Ez a szakasz az úgynevezett trito-ézsaiási üzenet, ugye mindig vitatkoznak az írástudók azon, hogy hány Ézsaiás is volt, három vagy egy. Az biztos, hogy egy Ézsaiás szellemi örökségét követi, mint a második és harmadik Ézsaiásként elnevezett szent író is, és sok esetben elkerüli a figyelmünket mindaz, ami a szövegben van benne, és vitázunk azon, azt gondolván, hogy a hitnek ez a fundamentuma, hogy most egy Ézsaiásban gondolkodunk, vagy háromban, és elsikkad az üzenet fölött a figyelmünk. Én ma nem szeretnék szokásomhoz híven ezügyben valamelyik nézet mellett kardoskodni, hanem szeretnék arra fókuszálni, ami az üzenetben benne van. Egy nagyon érdekes korszakban, nagyon érdekes korban szólal meg a próféta. Egy olyan korban, amikor végre eljön a szabadság, és mindenki hazatérhet abba arra a földre, ahonnan rabságba elhurcoltatott. Nem olyan régen jártam egy temetésen, egy kedves barátom, csak halt meg az édesanyja, és ez a kedves idős hölgy, holokausztot megjárt idős hölgy volt az egyetlen zsidó származású abban a faluban, ahol ez a temetés volt. És nagyon érdekes helyzetben volt a temetés, hiszen a falu egyik végében volt a ravatalozó, és a másik végében a temető. Az volt a szokás ebben a faluban, hogy a ravatalozás után elkísérik a temetés helyszínére a halottat, ahogyan ez mindenhol meg szokott történni, de nem egy zárt területen, a temetőn belül, hanem végig kellett menni a falun, és ugyan nem nagyon tartották zsidóságukat, de egyen-ketten felvették a kipát, jelezve azt, hogy hova is tartoznak, és így kellett végigvonulni a falun. Nagyon érdekes élmény volt mindez, hiszen mindenki megállt és megbámulta a temetési menetet, és így kellett elkísérni az utolsó útjára, óvatatlan, hogy az embernek eszébe ne jutna az, hogy hogyan kellett annak idején végigvonulnia azoknak, akiket a két világháború között a holokauszt idején elkurcoltak, úgy tárgyává válva az egész közösségnek, és gunyolódva a közösség közönye közepette kellett otthagyniuk lakóhelyüket, otthagyniuk a házukat. És ez az idős hölgy is megjárva a poklokat, visszakerült ebbe a faluba, és amikor visszaérkezett a szülőfalujába, semmilyen nem maradt. Mindent elhordtak a keresztények, mindent behordtak a házukba, takarót, paklant, bútort, mindent, amilyen volt, és úgy kellett visszakönyörögnie egy takarót, hogy le tudjon feküdni arra, abba a házba, ami az övé volt. Azt is nagy nehézségek árán tudta visszaszerezni, hiszen már valaki szemet vetett arra a házra, hiszen úgyis Isten ítélete van ezen a népen, hiszen úgyis Isten ítélete ellen ki az, aki szót emelhetne. Egy edénye nem volt, amivel ételt főzhetett volna, egy takaró, egy párna, amivel a fejét lehajtva betakarózhatott volna, szóval semmije sem volt. Ez jutott eszembe, mikor ezt a szakaszt olvasom, mert hisz végre eljön a várva várt szabadság, eljön a várva várt felszabadulás, visszatérnek, és mindenki, aki visszatért, rabszolgaként kell, hogy éljen. Ugyanígy, ahogy ez az én ismerősömnek az édesanyja járt, ugyanígy már mindenki, aki ott maradt azon a helyen, ahova visszatértek, hát nyilván elvitte a felhurcoltnak edényeit, ingóságai, és vissza kellett jutni, vissza kellett jönni nagy várakozásokkal, nagy örömmel, és közben kiderül, hogy a rabszolgasorba kerül vissza, megéri ezért a szabadság élményét átélni. Megéri ezért Isten mellett, Isten ígéreteiben bízni, megéri Isten ígéreteiben reménykedni. Szóval lehet azt mondani, hogy jó-jó, visszadta a szabadságot, visszadta mindazt, ami az emberi méltósághoz kell, jár ilyen áron. Gunytárgyává válok, a saját jogos jussomat követelve, gújtáblájává válok egy közösségnek, hát akkor sokkal jobb egyértelműen rabszolgának lenni, egyértelműen alárendeltnek lenni, mert akkor tudom a helyemet, tudom, hogy mire számíthatok, de a szabadság, amikor én dönthetek, amikor szabadságom van döntéseket hozni, és annak vannak konzekvenciái, ez ezzel jár. Nem igaz az isteni ígéret, nem igaz az isteni ajándék felkínálás, hiszen ez nem szabadság, nem ajándék, hanem megaláztatás. Ebben a helyzetben kell Krito Ézsaiásnak, vagy Ézsaiásnak hirdetni az örvendezést. Nagyon sok ismerősöm, és talán sokan itt a padokban ülők közül is, amikor annak idején eldöntötték, hogy Istennel valamilyen kapcsolatot keresnek, Istennel valamilyen közelebbi kapcsolatokban szeretnének kerülni. Talán ilyen várakozásokkal voltak terve, mint a rabságban élők. Igen, ha Isten megígérte, és benne bízom, és imádkozom, és áldozatot mutatok be, akkor majd vissza fog vinni az ígéret földjére, a Kánaánba, arra a tejjel és mézzel folyó földre, amely föld bontani fogja a bőséget. Igen, ezért érdemes Istennel kapcsolatot keresni. Igen, érdemes megtérni, megváltoztatni az életet, mert ebben az esetben, ha ez sikeredik, akkor sokkal jobb lesz az életem, mint addig volt. Nem egy embertől hallottam már, hogy ha Isten mellett dönt, az örökkévalóval jár, akkor az anyagi élete megváltozik, és onnantól kezdve nem lesznek gondjai, nem lesznek problémái, mert Isten majd gondoskodni fog a tövényről. És persze ez mindig az. Csak ha nem abban a kontextusban értelmezhető mindez, ahogyan ezt én elképzelem, hanem gügyögő gyermekként szeretne kezelni engem az örökkévaló, hanem fiúként, ahogyan Pál apostol írja, örökös társként. Nem olyan régen találkoztam valakivel, akinek meghalt a nagynénje, és a nagynéni kötött egy szerződést még életében, eladta a lakást azzal a feltétellel, hogy majd ameddig él, addig benne lakhat a lakásban, és amikor meghal, akkor addig lesz a lakás, aki ezt megvásárolta. És hát nyilván, aki megvette ezt a lakást nyomott áron, az úgy gondolta, mert hogy a nagynéni férje nagyon hamar meghalt, hogy majd gyorsan követi a nagynéni a férje a halálban, de hát ez nem így történt, legalább 20 esztendőt kellett várni arra, hogy a nagynéni is meghaljon, és hát alig bírta már kivárni az illető azt, hogy a már nem rokon, hanem az illető, aki ezt megvette. És hát nyilván én elég nagy képzelő erővel bíró ember vagyok, eljátszottam a gondolattal, hogy mi játszódhat le az illető fejében, és miket gondolhatott, ahogy telt múlt az idő, és a legnagyobb egészségnek örvendett a lakást eladó nagynéni, de egyszer csak eljött a várva várt nap, és elment az örökké valóságba a nagynéni. Igen ám, de mindenféle végrendelet miatt nem tudott azonnal az örökségbe jutni, azonnal az örökségéhez jutni, ezért mindenféle gonoszság eszébe jutott. Nem úgy történt az örökség, ahogy ő azt elképzelte. Nem csak 2 évet kellett várni, hanem 20 évet. Benne maradtak a bútorok, azt ki kellett volna takarítani, és nem tudott azonnal bejutni az ő örökségével. Nem tudta azonnal birtokba venni azt, amire számított. Amikor én örökös társa vagyok Krisztusnak, ezzel nem csak azt öröklöm, hogy az élet nem egy varázs, pálcra, csapásra, ütésre megváltozik, minden jól fog menni, dőlni fog hozzám a pénz, semmi anyagi gondom nem lesz, holnap utántól kezdve mindenki méltóságos úrnak vagy asszonynak fog nevezni engem, mert hisz én Isten gyermeke vagyok, és látszani fog rajtam, hogy én kiemelkedtem abból a szürkeségből, amiben vagyok, hanem az örökség, az, hogy én fia vagyok, az örökkévaló Istennek, az sok-sok mindennel jár, sok-sok következménye van ennek. Az örökösnek nem csak a jó dolgokat lehet örökölni. Ez az ismerősöm mesélte el, akinek a nagy nénye meghalt, hogy az a az örökséget intéző, nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a munkát, ami ezzel jár, szóval vannak ilyen emberek, akik az örökségnek a dolgaival foglalkoznak, amit most eszembe, az fölhívta rá a figyelmét, hogy készítsen fényképeket a lakásban, mert lehet, hogy egy-két év múlva eszébe fog jutni valakinek, hogy ott egy Rembrandt lógott. Tehát én teljesen megdöbbenve kérdezte, hogy minek csinálja. Azt mondja, hogy na, tessék csak csinálni fényképet, mert ő már sok mindent látott élete során, és amikor az örökségről van szó, akkor az örökös nem ismer pártont. Azt is szeretné örökölni, ami nem volt ott. Azt is szeretné leemelni a falról, ami soha nem lógott ott. Lehet, hogy csak egy kis poszter lógott ott a falon, de ő szeretett volna örökölni egy eredeti festményt. Annak idején sokszor mondták nekem, mert egy időben foglalkoznak festmények, hogy tessék a villaruhás nőt elhozni nekem. De hát ezt csak poszteren lehet elvinni, mert hát nincs ahhoz mérhető vagyon, amivel ez megfizethető lenne, de az emberek egy poszterre is azon arra gondolnak, hogy egy poszter esetében is, hogy az egy eredeti kép is. Addig-addig kezdik magukat bátorítani ezen a területen, míg nem is hiszik, hogy az ott lógott a falon. Tito Ézsaiás és Pál apostol valami másról beszél. Valóságos örökségről beszél. Valóságos örökségről, ami tényleg a tied. Amit Isten megígért, az úgy van, és amikor visszatér az ember az ígéret földjére, akkor lehet, hogy nem azzal fog találkozni, amire számított. Lehet, hogy a példaként említett nénihez hasonlóan nem lesz hirtelen, hova lehajtani a fejet. Vagy nem akkora a nyereség, mint amire számítottam, helyesebben nem abban az összefüggésben nyereség, ahogyan én számítottam. De Isten nem egy bügyögő gyermeknek szeretne elhívni, akinek fekete, zöld, kék és piros autóra van szüksége, és nem is tudja annak az értékét felmérni, csak soportékolni tud, hogy a dagadt ruhát hagyni kell másra, és velem kell foglalkozni, és csak én vagyok az, akinek az életét rendezgetni kell, hanem szeretne elhívni az örökségben a fiúság állapotára, krisztusi állapotra. A fiúság állapota, az örökös állapota, az öröklés, az azt jelenti, hogy Isten társává fogad. Lehet, hogy rámított egyet a vállamon, hogy ez nekem nem kell. Ez nem jó üzlet. Hiszen rögtön annyira talán van ismeretünk az írásban, hogy akkor az is végigfut a gondolataink között, hogy ebben az esetben talán még a kereszt közelébe is kell jutni. Nagyon sokszor Húsvét és Nagypéntek tájékán vannak olyan népek, amelyeknél az a gyakorlat, hogy emberek a kereszten vonaglanak. Mert azt gondolják, hogy ezzel kell a Krisztus szenvedését újból eljátszani. Mert Izraelbe járván egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, még nagyon nagyot mulattam, azon az úton, ahol Krisztusnak kellett járni, lehet kereszteket cipelni. Nagyon jó üzlet egyébként ez az ott élőknek, és azon mulattam, hogy Krisztus szenvedése még ilyen értelemben is segít az embereken 2000 évvel később, mert megél valaki abból, hogy ő valamikor a kereszten szenvedett. Bérbe adja a keresztet, és az végig lehet hordani ugyanazon az úton. Arra lettem ott figyelmes, hogy vannak olyan keresztek, amelyekre kerék van szerelve, mert nem bírja elcipelni az illető végig azon az úton a keresztet, de akkor rá kell szerelni egy kis kereket, és lehet gumikerekes keresztet húzni, hogy ő is részesedhessen abból az élményből, ami azzal jár, ahogyan Krisztus végigment, vagy végigment azon az úton, ami az ő szenvedésének a stációit érintve történt. Ó, mi nagy bolondság, amikor azt gondoljuk, hogy ez a krisztusi örökség, hogy ez lenne a Krisztussal való egyesülésnek az értelme. Milyen nagy bolondság. Azt gondolja az, aki felmászik a keresztre, és oda kötözi magát egy kötéllel, hogy ezzel valami nagyon nagy dolgot tett. Vagy végig szenvedte a szenvedés stációit egy gumikerekes kereszttel, és elmondhatja unokájának, hogy én ugyanott jártam, ahol Krisztus járt, és nem tapasztalja meg azt az örömöt, amely öröm akkor lehet a miénk, hogyha szembenézünk az önmagunk problémáival, és nap mint nap keresztre visszük azokat a gyarlóságokat, amelyek távol tartanak bennünket az örökkévaló Istentől. Örvendezvén, örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben. Az öröm az a léleknek gyümölcse. Annak a léleknek a gyümölcse, amely által Pál apostol szerint tudok imádkozni és kiáltani, hogy Abba atyám, én atyám, az én édesatyám, akinek örököse vagyok, örvendezvén örvendezni tudok, örülni tud a lelkem, mert megtapasztaltam azt, hogy az eddig elrontott és zsákutcába futott élet hirtelen értelmet kapott, még akkor is, ha úgy érkezek vissza, hogy semmi nincs, se párnám, se takarom, hanem rabszolgasorba kerülök, látszólag, fizikálisan. De Pál apostol arról beszél, hogy nem testben járva követed a Krisztust, az Istent. És ez nem azt jelenti, hogy már csak egy virtuális test az, ami az emberek látnak, hanem az azt jelenti, hogy nem ezek a testi dolgok érdekelnek többé, nem ezek élveznek prioritást az életemben, hanem örvendezek az Úrban, körül a lelkem, mert az üdvösségnek ruháival öltöztetett fel engem, és az igazság palástjával vett engem körül. Itt egy persze megállnék így végezetül, hiszen ez egy papi státusz, amiben kerültél, vagy kerülhetsz. És talán azok, akik olvassák hűségbe a Szentírást, tudják, hogy amikor fölöltözteti Isten a papot, ez a megkülönböztetett öltözet teszi alkalmassá őt arra, hogy beléphet a szentek szentjébe. Azt nem veheti fel mindenki. Az nem egy közönséges öltözet, amit bárki magára ölthet. De Isten azt szeretné, ha mindenkinek ilyen ruhája lehetne. Felöltöztet. Erről beszél Ézsaiás. Felöltöztet és körülvesz az ő palástjával, ami alkalmassá tesz arra, hogy annak ellenére, hogy nincs párna, nincs takaró, külsőleg szenvedéseknek a sokasága vesz körül, de örülsz és örvendezel az Úrban, mert nem tudják megalázni a lelkedet, mert nem tudnak sárba tiporni, mert emelkővel tudsz járni, mert nem lesúnyos fejjel kell járnod kellett, mint egy rabszolgának, hanem téged dicsőségre és fiúi állapotra hívott el az örökké való Isten, mert körbevett azzal a palástal, amely palást alkalmassá tesz a szentségek szentségébe való belépésre. Mint a mennyasszony, aki felrakja ékszereit. Amikor ablakot pucolni indul az ember, vagy takarítani, nem biztos, hogy a legértékesebb ékszereit veszi föl. Hogy a szép tisztára csiszolt ablakba visszacsillanjon az ékszer. Hiszen annak nem az az értelme. Hanem annak az értelme az, hogy az ember fölékesíti magát valakinek, mert szeretne még szebb lenni, mint amilyen egyébként, és szeretné, ha minden szem rászegeződne, mert most van a nagy nap, most van az a nap, amikor ő lehet a középpontban, valami ilyesmit szeretne az örökkévaló, ami szívünkbe helyezni, ékesíts fel magadat Istenért, mert az övé lehet. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja beteményeit, aként sarjasztja ki az Úristen az igazságot, s a dicsőséget minden nép előtt. Kell lennél több és nagyobb ígéret? Az örökké való Isten megígérte, és akármi történik, a te igazságod napvilágra fog jönni. Örvendezvényt örvendezek az Úrban, örüljön a lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki papmódon égíti fel magát, és mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, aként sarjasztja ki az Úristen az igazságot, a dicsőséget minden nép előtt. Amen. 413-as élet első versszakát énekel.
nagyon érthetően, de minden nagyon bátor, hogy elmaradt, hogy én szorítom, hogy nem volt könnyű a téma.
Az ő arcát, Tere áll, hagyjon békességet neked. Amen.